Kedves hallgatók, szervusztok, ez itt a kettes számrendszer továbbra is, Behumi Dórival és Veres Dórival. Iványi Árpád a vendégünk, aki látványtervező, rendező, színházcsináló, filmek tömkelegében dolgozott már. Említettük például a The Company-t az előző részben, ami egy nagyon izgalmas amerikai produkció volt. Tehát látott már profi, de pici színházi dolgokat is itthon. És ezt csak azért mondom, mert egy picit arról akartunk beszélni, hogy mit is csinál egy látványtervező, és én azt dobtam fel, hogy nyilván nem mindegy, hogy milyen produkció, tehát hogy most tényleg egy 100 fős kis színházterembe csinálsz valamit, vagy pedig egy nagy hollywoodi valami.
Egy 100 fős, vagy egy 50 fős kis kamaraszínházban 1000-szer nagyobb fáradtság tervezni. Nagyon sokszor nem nagyon találják ki, hogy mit szeretnének, és akkor neked kell kitalálni a rendező helyet, hogy mit szeretne. Ebből a szempontból sokkal kényelmesebb az a munka, ahol rengeteg pénz van, meg rengeteg fegyelem, mert ott
nem bízzák a véletlenre.
Nem bízni, nincs idő vacakolni, meg különböző utakat bejárni, meg megfejteni a kanálban a mélyedést, tehát ilyenekre nincs idő. Ott be kell menni abba a pozícióba, és rögtön termelni. Ez egy gyár. De akkor elmondom, hogy én hogy szeretek dolgozni, meg úgy szeretek dolgozni, hogy előbb én megálmodok mindent, leírom magamnak, kitalálom, megtervezem. Így van, mint egy diktátor, és utána fölhívom a alkalmazottakat, akik jönnek és dolgoznak.
Amúgy egy magyar produkcióban mennyire gyakori a látványtervező?
Ritka. Mondjuk az ilyen showkban, mint a Tulipán Tündér produkciók, ezek a nagy ilyen stadion showk, ott mondjuk inkább látványtervezők vannak, de színházban díszlettervezőkkel dolgoznak, igen.
Tűzijátékot a partnereddel, meg a társaiddal 5 évet csinálod, az állami augusztus 20-ai tűzijátékot. Azért ez egy félig meddig politikai feladattá is vált az elmúlt időszakban. Például az ideit, ami egy nagyon látványos, gusztusos dolog volt egyébként, sokan bírálták azzal, hogy történetmesélésben nagyon erős értékválasztás érződött ki, amennyiben Orzeoló Péterről szólt egy ideig ez a történet, aki ugye elárult a Magyarországot és Nyugatnak, és áruló volt, és sokan ugye az egyik, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjével azonosítják most ezt a szereplőt. És igazából nem is azt akarom megkérdezni, mert azt lehet látni,
hogy
az Ugron Zsolna írta ezt, hanem engem tényleg nagyon érdekel, hogy benneteket, amikor briefelnek, ugye ez a Magyar Turisztikai Ügynökség, akkor mennyire erősen mondják van meg, hogy miről szóljon a narratíva.
Van.
A történet melyik részét szeretnék látni.
Igen.
Az égre felfestve.
Ez úgy néz ki, hogy amikor én belecsöppentem 2019-ben, akkor még nagyon nagy szabad kezet kaptam, sőt nem is szóltak bele semmibe. Annyit kértek, hogy legyen nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jó, meg legyen egy újdonság benne. Akkor találtam ki ezt a történetmesélő narratív, ezt a szerkezetet, hogy egy történet elmeséli ezeket a pirotechnikai robbanásokat. És hát ugye ez úgy működik, hogy azért, amikor ilyen nagy dolgok megszületnek, mint egy ilyen nagy show műsor, azért többen dolgoznak benne. Ebben a státuszban mi egy alárendelt szereplők vagyunk, tehát minket fölkérnek, megbíznak. Tehát nekünk ezt úgy érdemes elképzelni, hogy nekünk az a feladatunk, hogyha te elhívnál engem otthon, hogy találjam ki a nappalitnak a lakberendezését, akkor én ott nem fogom megkérdezni tőled, hogy te milyen politikai hovatartozással élsz ebben a nappaliban. Meg foglak hallgatni, hogy mit szeretnél a nappalitból. És akkor nekem az a dolgom, hogy olyan szép legyen a nappalid, amit te szeretnél. De mondhatnék egy másik példát, mint hogyha én orvos lennék, eltörne a kislábujjad, és jönnél hozzám, nem kérdezném meg tőled, hogy milyen politikai hovatartozásod van, milyen vallású vagy, egyebek. Tulajdonképpen úgy mondják meg, hogy adnak egy szerkezeti javaslatot, és akkor mi azt megvitatjuk velük. Tehát például ez az Orzeoló Péter, mi rögtön jeleztük, hogy ez nem annyira szerencsés.
Tehát érezted, hogy ebből lehet
hogy
valami.
Hát ennek van egy áthallása, persze. De közben éreztem mögötte azt a humort is, hogy szerintem ezt valamiért úgy találták ki, hogy itt
hogy ezt máshogy is
aki akar, az ráugrik, aki meg nem akar, hanem tényleg csak a magát a megemlékezést akarja élvezni, akkor az meg a történelmi szállal. De nekem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nekünk sosem feladatunk ez felülbírálni, vagy átírni.
Na de mondhatsz nemet, hogy ne haragudj
persze,
ezt a narratívet.
Persze, nekem nagy vitáim is vannak, hogyne. Meg
de
hosszú e-mailek.
Amit megvétóztál?
Hát nagyon sok mindent megvétózok, persze. Azért hívnak engem vissza, mert tudják, hogy így lehet dolgozni, hogyha nem az van, hogy mit a tejbe papit beleadom minden, hanem hogy akkor ebből legyen egy eszmecsere.
Szereted ezt a munkát?
Nagyon, nagyon. Nekem életem eddig legkellemesebb munkája.
Akkor mi most ilyen provokatív, ilyen ördögügyvédje vagyunk. És nem is a politikai vonatkozására gondolok, mert ez, hogy mondjam, tehát nyilván lehet manipulálni ezt, hogy most azt mutatjuk a nemzetnek, hogy Orze Oló Péter, vagy azt mutatjuk, hogy mit tudom én kicsoda. Tehát nem is erre a részre vagyok kíváncsi, hanem hogy nyilván nagyon sok mindenkibe felmerül, hogy azért ez a fajta demonstráció, ami nyilván egy tradíció Magyarországon, de ugye azt látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb szabású, amivel szintén nincsen semmi gond akkor, hogyha ezzel párhuzamosan nem lenne egyre nagyobb és nagyobb baj Magyarországon, és nyilván ez egy ilyen kicsit demagóg megközelítés, hogy tudod, amit a Facebookon is kiírnak, mert mindenhol ott durogtatják az oktatásunk árát, ott durogtatják a kórházak árát, stb. És mondhatnám egyébként, a Dórival erről beszélgettünk, mielőtt jöttél, hogy abszolút van egy ilyen demagógia ebben a kérdésben, de amikor már a saját bőrödön tapasztalod azt, hogy nem, mert valóban ebben az országban tényleg az van, hogy most az anyukám akart hasi útrangolni, és azt mondták neki Budapesten, hogyha már.
Én mondok ehhez egy nagyon jó példát, ami talán egy picit elfogult példa lesz, mert saját példa. Nekem volt egy időszakom, amikor éheztem. Tehát konkrétan nem volt mit ennem. És nem volt úgy bennem az a késztetés, hogy kölcsön kérjek meg a barátokhoz, menjek kuncsorogni, de tőle lecsúszott állapotban éltem, és láttam egyik nap az utcán kiplakátolva azt a filmet, amit nagyon vártam, és volt még néhány kis apróm ott otthon a persei malacban, és kiszortam az ágyra a tartalmát, megszámoltam, hogy mennyi az az apró, láttam, hogy még nem elég ahhoz, hogy mozijegyet vegyek, és akkor megnéztem, hogy vannak-e üres üvegek, vagy valami, amit vissza tudok cserélni, szóval egész nyomorúságos helyzetben voltam, és akkor végre nagy nehezen összekuporgattam azt a kis pénzt, elmentem moziba, és akkor beültem, és élveztem a filmet. Nekem ilyen a mentalitásom, tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb slamasztikában érdemes a legnagyobb ünnepet megtartani, mert engem az a mozifilm például fölemelt. Utána én megtáltosodtam tőle, tehát hogy, de utána tényleg jött egy óriási meló, tehát hogy annyit kerestem, hogy utána taxival jártam.
Igen, bizony, de ez akár egy tök cinikus hozzáállás. De ez egy cinikus, lehet, hogyha, ha úgy veszem, mert igazából az a mi pénzünk, tudod? Tehát, hogy te eldöntheted, hogy persze, a te visszavitt üveged mozira költöd, de ez itt egy csomó embernek nem a saját döntése. De nyilvánvalóan nem téged akarunk felelős. És hogy most ez nem egy ilyen tetemre hívás.
Hát nem te döntöd el ezeket az összegeket.
Nem csak ahogy itt most megismertünk az elmúlt egy órában, tehát tényleg végletesen egy ilyen liberális és szabad szellemű és igazságkereső valaki vagy. Azért felmerül bennem, hogy tehát, hogy sosem volt ezzel kapcsolatban ilyen anomália benned, vagy
semmi,
így rossz érzés.
Semmi. És a másik válaszom, amit szerettem volna még ehhez hozzá csatolni, én, mint látványtervező, vagy mint rendező, tehát amikor én egy beosztott ember vagyok, tehát nem én vagyok a főnök, nem én vagyok a góré, akkor nekem kötelességem, tehát ez egy ilyen, olyan, mint az orvosoknál az eskü, hogy nekem kötelességem a legjobb színvonalat hozni. Nekem nem feladatom ezekkel a kommentekkel, vagy ezekkel a politikai dolgokkal foglalkozni, hogyha az ő számukra én vagyok a megfelelő tervező, rendező ehhez az ünnepséghez, az nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés. És nekem akkor minden porcikámból az jön, hogy ez legyen a világ legjobb eseménye, ami azt az érzést kelti a nézőkben, ami nekem volt, amikor én éheztem és ünnepeltem, hogy legalább az a fél óra legyen elképesztően jó, hogy úgy menjenek haza, hogy legalább az a fél óra legyen fantasztikus. Hiszen egyébként az augusztus 20-a teljesen pártfüggetlen ünnepség.
Na de hol van nálad a határ? Tehát vannak még nagyobb gigaprodukciók, vannak olyan filmek, ugye, forognak Magyarországon, igen, amik égetik a milliárdokat, igen, és biztosan ott egy látványtervező egyszerűen lubickolhat a szakmájában. Neked hol a határ? Mi az, amit nem vállalsz már el, vagy nem vállalnál el?
Nekem egy határ van, hogy inspirál, vagy nem inspirál. Nekem ennyire egyszerű. Ha nem inspirál, én például többször már mondtam nemet nagy, jól fizető munkákra.
Az se érdekelne, hogyha tudnád, hogy hozzáértés nélkül kapott valaki erre ennyi pénzt? Nem, mintha ilyen történt volna, csak feltételezzük.
Nekem nem dolgom megítélni. Én nem vagyok a jó Isten, nem. És nekem pont ez volt a... Tehát én pont ettől sérültem be gyerekkoromban, hogy az egész közegtől kaptam egy olyan... Tehát ettől a vallásos, mindenki fölött lévőségtől egy olyan sérülést, hogy ők miért gondolják, hogy ők a jó Istenek, akik majd elnöntik, hogy ki a jó ember, hogy kell jól élni. Tehát, hogy ők megmondják, tehát ők akkor valahol fönt vannak, én valahol lent vagyok. Szóval nekem ez... Amit pedzegettél, ez az igazság érzet bennem, talán ebből fakad, hogy ennyire intenzív, és én ennyire nem szeretek belemászni senki lelkébe.
De akkor az sem érdekel, hogy te nagyon sokféle produkcióba dolgozol. Tehát amit mondtál, igen, hogy egy 100 fős, amire neked kell összeszedni a pénzt, és akkor ott van hihetetlen távolságban, és a libikók a másik felén, vagy amit az érem másik oldalán, egy augusztus 20-ai milliárdos fogtatás, hogy akkor neked akkor az sem okoz gondot, hogy látod, hogy tulajdonképpen az a szakma, ahol te dolgozol, az ilyen mindennapos megélhetési problémákkal.
Egyáltalán nem okoz gondot. Hát most mondtam el az imént, hogy én éheztem, és nekem nem volt protekcióm, nekem az állam soha nem nyúlt alá. Nem, le se szartak. És ráadásul mi soha nem voltunk fönt a térképen. Mi soha nem voltunk köröknek tagjai. Mi nem vagyunk része semmilyen szalonnak.
És szerinted ezután...
A királynak se vagyunk a leszáramadva az alatt. Szóval, hogy mi annyira függetlenek vagyunk, úgyhogy engem azért nem is szokott zavarni, amikor például, amikor megtudták, néhány barátom megtudta, hogy én tűzijátékot rendezek, letiltott, kitagadott, én lettem Júdás, tehát akkor szóval elképesztő cunami indult meg, úgyhogy egyébként örülök, hogy erről beszélünk, mert ez szerintem nagyon sok embert érdekel, hogy ezt hogy tudja valaki feldolgozni. Hát én így, hogy nekem erősebb az igazságérzetem ahhoz, hogy én nem mondhatom meg, hogy te vagy te, hogy élj. És mivel én tudom, hogy én éltem nagyon rossz helyzetben, és tudom, hogy nekem nem segített úgy se az állam, se a szakma, senki, sőt a szakma mindent megtett, hogy én ne legyek senki, már az egyetemen is, egyébként abban az 5 évben. Aha. Szerintem a jó Isten a hónom alá nyúlt, igen.
Mondjuk végül is mindannyian erre vágyunk, hogy minden szakmában legyen egy ilyen rendes piaci, egészséges piaci környezet, mondjuk egy úgynevezett verseny, és akkor Abszolút. Aki meg tudja csinálni, az nyerjen.
1989-ben ennek meg kellett volna történnie, nagy reformnak, hogy az mégse járja, hogy független színházak, meg független egyházak kuncsorognak az államtól, és tulajdonképpen a mi pénzünkből létrehoznak olyan produktumokat, amire a kutya nem kíváncsi.
Én mondtam, erről beszéltem most.
Ja, akkor lehet, hogy félreértettem. Hát... Ja, én rögtön erre fordított, hogy itt egy nagy reformnak kéne megtörténni, hogy...
De most akkor bocs, de azt mondod, hogy a független színházak szűnjenek meg.
Erre szerettem volna.
De a színház nem lehet, az más. Hogy, a színház nem piaci termék, hogy nem
kaptunk mi sem pénzt soha, sőt, erre az új előadásunkra sem kaptunk egy fillért se, de hogyha úgy van kitalálva, úgy van bepromózva...
A támogatás, akkor az más?
Nem a támogatás, hanem maga a produktum legyen piacképes, hogy ne 3 ember üljön be, hanem 300 ember.
De hát nem is, hogy te csinálsz színházat, tehát pontosan tudod, igen, hogy ez nem tud rentábilis lenni akkor, hogyha nincsen támogatás.
A pici színházak.
A pici színházak?
Ügyvédekkel kellett végül húzakodnom a cégtársammal, mert vérszemet kapott, akkora bevételünk volt, igen, piacképes volt, tehát lehet piacképesen csinálni.
Jó, hát de azt te is tudod, hogy nem alkothatsz úgy, hogy mindig egy 2 szék és egy asztal legyen a díszlet, mert úgy jön ki majd a matek. Azért a legtöbb független színház ettől szenved, ugye, hogy még ha van is közönsége, mert mondjuk azért egy Pintér Bélának mondjuk ki, hogy nem tudsz rá jegyet venni.
És kap is elég jó pénzeket.
A Pintér Béla nem kap támogatást.
Igen, nagyon sokat kapott.
Hát már nem. És azért ezt szerintem érdemes tudnia a hallgatónak, hogy a jegyeladások nem tudják fedezni azokat a gázsikat,
a rezsit,
a produkciónak azokat a költségeit, amik ha jó minőségű produkciót csinálunk, kijönnek a lap végén.
Nekünk 5 évig sikerült. Tehát, hogy ezekkel a mesékkel a Dunapalotában voltunk, és ott sikerült. Tehát meg lehet csinálni, csak sok munka van.
Igen,
mögöttem.
De te olyan műfajt választottál, ugye itt a hamupipőke.
De muszáj olyan műfajt választani, mert kíváncsi a néző.
De nem muszáj, kísérletezni.
Lehet kísérletezni, de azt az ember otthon csinálja.
De hát ennek is van közönsége, csak kisebb.
Hát akkor
ez miért baj?
Nincs ezzel baj. Én imádom az alternatív színházat. Én nagyon szeretem. szerintem. Semmi baj nincs vele. Én csak arról beszélek, hogy azért az mégiscsak fontos, hogy akinek van egy ambíciója, és szeretne valamit csinálni, akkor az legyen színvonalas. Felőlem lehet kísérletező, de színvonalas legyen. De amikor közönség bejön, és belépőjegyet szednek valamire, ott szerintem nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a közönséget,
igen,
hogy ő ne menjen haza.
Igen, de ha valami újdonságot csinálsz, amire nem feltétlen ugrik be a 10 000 ember, se az 5 000 ember, hanem mondjuk van egy olyan új színházi nyelv, mert a Pintér Béla sem volt mindig nem tudom hány ezer fős, vagy több száz fős nézőtereket megmozgató valaki, hanem elkezdte a Skinny Színházban, ahol befért mondjuk 150 ember. Így kezdte, igen, a Pintér Béla, érted? Tehát, hogy akkor még volt rá támogatás, érted? Tehát, aha, volt egy bázisa, amiben el tudott indulni, egy létbiztonság, amiben tudott tovább gondolkodni, alkotni, együtt gondolkodni a színészeivel, új forma nyelvet, vagy új színházi nyelvet,
hát
kitalálni.
Ez egy óriási.
De a Dóri erről beszél, hogy ezért nem lehet minden piaci alapon, és hogyha van egy olyan műfaj, amire tudjuk, hogy mindenki be fog jönni, mert a Jégvarázs musical megy a nem tudom hol, meg a nem tudom én micsoda, akkor valahogy azt súlyozni kéne, hogy igenis nem elvárni egy kis kísérletező szélzet. Én értem a minőséget, amit te mondasz.
Én is értem
egyébként.
De
nem húzhatunk egyenlőséget a között, hogy azért, mert 10 ember kíváncsira, akkor a szar.
Ott húznám meg valahol a határt, hogy ha már, én egyébként szívem szerint eltörölném ezt a támogatósdit. Tehát én erre utaltam, hogy 1989-ben ennek meg kellett volna történni. Hozzáteszem, ha ezt nem lehet sehogy se kiírtani ebből a magyar gondolkodásból, hogy
de
az emberek
támogatás.
Csak máshogy osztják
el. Én megbékélek ezzel, hogy oké, akkor van egy ilyen támogatás. Akkor viszont én azokat a pályamunkákat fogadnám csak el, ahol tényleg tehetséges emberek.
Ki fog eldönteni?
Hát egy nagyon szigorú, szerintem egy ilyen több fős csapatnak kéne ezt eldönteni.
Na jó, és ki választja ki a szakmai bizottságot?
Igen, ezek nagyon nehéz kérdések.
A miniszterelnök természetesen
hát borzasztó nehéz kérdés.
Mert ő ehhez is ért amúgy.
Mert egyébként ez nem lesz soha igazságos. Mindig lesznek kísérletezők, mindig lesznek tehetségesek, tehetségtelenek.
De amikor bejelentenek 6 milliárd forint támogatást, és azt mondják, hogy ez mennyire szuper, és mennyire sokan megkapják, és akkor megnézed, mert megnézheted egyébként az NKM honlapon.
Mindig ugyanazok nyernek.
Mindig ugyanazok nyernek.
De már 20 éve is mindig ugyanazok nyertek.
Nem.
De mindig ugyanazok.
Nem.
Mi mindig néztük, soha nem adtuk be, és mindig ugyanazt a 8-10 emberkét láttuk, meg ezek ilyen körök, ezek protekciós,
nem?
Körök. Itthon vannak táborok, protekciós körök, szalonok, ahova vagy be tudsz jutni, vagy nem. Na, mi soha egyik tagja sem.
Na,
voltunk,
fogunk beszélni.
Emiatt mi mindig utálatosság voltunk.
Erről fogunk beszélni, hogy te nem vagy szalontag, mert ez...
Nem vagyok szalonképes.
Nem vagyok szalonképes. Iványi Árpád, aki nem szalonképes, nem sokára visszatér a 2-es számrendszerbe, maradjatok velünk.